Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje, a házigazdák Debreceni Gergő és Bukta Zsuzsanna. Ez különleges adás, hiszen ez az évad utolsó felvétele, és ehhez pedig egy különleges vendéget hívtunk meg. A beszélgetés témája éppen ezért nehezen lesz majd így kategorizálható, majd arra megyünk, amerre fúj a szél. Ez a vendég pedig nem más, mint Neszmélyi Emil, aki ügyvéd, sportjogász, hegymászó és motivációs előadó, de ez csak egy néhány a sok közül, úgyhogy át is passzolnám a labdát, Emil, kérlek, egy néhány sorban foglald össze, hogy mi mindent csináltál már, mi mindennel foglalkozol, és hogy milyen kötődésed van magához az egyetemhez is.
Inkább az egyetemhez való kötődésemmel kezdem, és lehet, hogy ezzel be is fejezzük, a továbbiakat pedig majd a beszélgetésben hagyjuk így, hogy kiderüljenek. Hát nekem két ELTE-s diplomám is van. Egyrészt ugye a jogi kart ezen kiváló intézmény keretei között végeztem el, illetve szereztem egy coaching diplomát is a nem is olyan nagyon távoli múltban, úgyhogy mindaz, amit én itt az ügyvédkedésen túli tevékenységeimben végzem, azt már így talán már még hitelesebben tudom így ezáltal végezni. Egyébekben meg úgy leginkább azt a szemléletet követem, miszerint ha van egy elképzelésed, akkor abból legyen egy jó kis terved. A terved pedig, hogyha igazán vágysz rá, azt meg kell valósítsd, mert nem jó úgy élni, hogy mi lett volna, ha megpróbálom. Én meg nem így élek, úgyhogy ezt tudom javasolni mindenki másnak, és szerintem ezek vonatkozásában egész jó kis részletek ki fognak a beszélgetésből derülni.
Hát igen, nem alaptalanul mondod mindezt, hiszen te vagy az első magyar, aki megmászta az Everestet, ugye mind a két oldalról, ugye ez laikusoknak, mint amilyennek én magamat is tartom, ez nem biztos, hogy sokat mond. Amennyire lehet ezt zanzásítva el tudnád mesélni, hogy ennek mi a jelentősége is, hogy ez úgy mégis mekkora teljesítmény?
Igazán ennek úgy azon túl számomra nincsen jelentősége, hogy két műfajban annak idején nem jegyezték hazánkat. Az egyik az volt, hogy az északi technikásabb oldalon nem jutott fel magyar korábban, és ez nekem úgy bekattant, egy 3,5 év felkészülés után felvitte a magyar zászlót így az aszmás tüneteim ellenére északi oldalról, onnantól jegyzik Magyarországot az északi Everest mászások műfajában, és utána pedig sok hosszú évekkel később, amikor az úgynevezett Seven Summits kihívásnak mindkét változatát teljesítettem, észleltem egy másik ilyen hiátust, miszerint nincs olyan magyar teljesítmény, amely egy sporthoz köthető, és az Everest mindkét oldalán egy sikert jelentene. És hát ez is egy olyan műfaj, ami úgy gondoltam, hogy felhelyezem Magyarországot a térképre, tehát már jegyzik hazánkat ebben a két műfajban, és mind a kettőben én vagyok az első és legnagyobb bánatomra, ez eddig az egyetlen magyar, én nagyon szeretném, hogyha ez egy követendő, sőt adott esetben nehezebb kihívásokkal fűszerezve egy túl szárnyalandó minta lenne.
Amikor megmásztad északról ugye az Everestet először, és akkor én a híreit meghallottam, akkor rögtön az volt az első gondolatom, hogy úristen, hogy ez ugye semmiből jött, mert én odafigyeltem a hegymászásra, nagyon ismertem és találkoztam Erős Zsolttal annak idején, meg az ő hegymászutásaival, és engem nagyon érdekelt ez a világ, és rögtön az volt a gondolat, hogy mit szólnak ehhez azok a hegymászók, akik évek óta próbálkoznak, tehát hogy mennyire fogadott be téged ez a hegymászó közeg, mennyire gondolják, mit gondolnak a teljesítményedről. Később olvastam, hogy téged Ács Zoltán készített föl, aki szintén részese volt már magashegyi expedícióknak. Tehát hogy fogadtak téged, hogy értékelik a teljesítményedet, illetve te hegymászónak tartod-e magad, mert mostanában ugye nem készülsz másik hegyre, azt tudom, hogy a sarkokra készülsz, de ugye egy másik műfaj egy kicsit.
Érdekes, hogy milyen közeg, meg milyen csoport. Tehát én ezekkel a célokkal a szemem előtt teljesítem ezt a kihívást. Életemben kétszer másztam meg 8000-es hegyet, mind a kettő az Everest volt. Tehát én inkább felfedező vagyok, ezek a Seven Summiterek inkább, akik közel állnak hozzám. Sokkal többeknek tetszett, mint nem tetszett, de hát egy olyan közegről beszélünk, ami hát nagyon hegymászós közeg, ahova én nem tartozom, mert hogy én nem az ő kedvükért mászom, hanem pont azért, mert hát először ugye nagy nagyon erős volt a motiváció, hogy az a magyar zászló felkerüljön északról. Ez egy fontos dolog volt. Utána nagyon erős volt a motiváció, hogy iszonyat mennyiségű ember motiválódott ebből, és ők lettek a céljaim, pontosan a motivációm azon nagyon erős alap pillére, hogy hát segítsünk nekik a hétköznapokban, mert mindenkinek megvan az Everestje, majd ismét felkerültem az Everestre, legtöbbeknek tetszik, de hát egy olyan közegről beszélünk, ahol kiváló barátomat, Suhajda Szilárdot is valamilyen féltékenységtől vezéreltetve, aki a K2-t mászta meg Oxigénpalasz nélkül, is meggyanúsították az, hogy nem mászott föl. Tehát én nem hiszem, hogy egy ilyen közegnek a negatív oldalára nekem figyelnem kéne, egyszer nincs rájuk időm, és még egymással sincsenek jóban. Ez nem az a világ, ami engem érdekel. Azokra van időm, akik ebből valami pozitívumot szeretnének kivenni. Még ami fontos, hogy akik palasz nélkül másznak, ők egyszer egy másik sportág. Hát palackkal nagyon nehéz, főleg én ugye asztmával, valahol a palackkal egészségesen mászók és a palasz nélküli egészséges mászók között vagyok így nehézségben. Ez olyan, mint amikor egy azonos területen két különböző sportág van, mondjuk legyen például az úszás, hogy vannak azok az úszók, akik hagyományos módon úsznak, és vannak azok az úszók, akik búvárúszók, tehát ott van egy ilyen légző pipa és más felszer, és mind a kettőben van világbajnokság, az egyik egy olimpiai sportág, a másik egy világjátékok sportága, mind a kettő nagyon örülünk a magyar eredményeknek, nem kell összemérni őket. Nagyon nehéz palackkal mászni, főleg aszmásként, de még sokkal nehezebb palasz nélkül mászni, még akár egészségesen is. Nagyon veszélyes palackkal mászni, és még sokkal veszélyesebb palasz nélkül. Egyszerűen a két különböző sportágról van szó, ezért, hogyha egy búvárúszót mondjuk nem annyira ismernek el a hagyományos úszók, nem hiszem, hogy zavarná, engem konkrétan nem érdekel.
Én inkább arra gondoltam, hogy ugye nem expedícióhoz csatlakoztál, vagy nem egy csoportos csoportot kerestél, amivel mész, hanem te gyakorlatilag egyedül vágtál bele ebbe a kalandba, ugye azon túl, hogy természetesen, hogy kimész, és akkor megszervezik a hegymászásnak ugye azt a részét, ami az engedélyek, meg a serpák, meg a kötelek, meg ezeket jelentik, és ugye ebben nagyon sok vita van a hegymászók között, hogy akkor ezt most kérik a voltak olyan magyar expedíciók, ahol nem kérték, vagy kifejezetten nem akarták használni, tehát hogy ebből vannak azért ilyen történetek, és akkor én ezért gondoltam azt, hogy te egy magányos mászónak tűnsz egyébként. Nekem talán a Denali expedíciódból jött az le, hogy ott még mintha zavart is volna az, hogy olyan csoportba kerültél az egyik mászásnál, ahol inkább hátráltattak. Tehát vannak azok a mászók, akiknek egyedül jobb mászni. És akkor de az egyedüli mászókat meg ugye magányzónak tekintik meg.
Világos, egy kicsit. Világos, aki soha nem mászok egyedül. Az nagyon fontos, hogy bárhol megyek, ott oké, az Everest, a halászónáig így nagy részt egyedül mentem, de azért különböző csoportokhoz egy csapódunk, még hogyha nem is kértem hegyi vezetőt. Azért tegyük tisztába, akkor lépjünk kicsit vissza, a palasz nélküli mászók is kapnak teljes alaptábori szolgáltatást. Tehát ezért ők nagyon-nagyon pontosan fogalmazzák meg ezt, hogy az alaptábor fölött semmilyen segítséget nem fogadnak el, vagy nagyon keveset, vagy összeszerveződnek. De olyan palasz nélküli mászó is van, akit viszont végigkísér egy hegyi vezető. Attól függ, milyen szolgáltatási csomag az, amit magadnak tervezel, és ennél fog a különbség az inkább az, hogy az alaptábor fölött kifogad el segítséget. Én fogadok el segítséget, az átlagnál szűkebb körben, de nekem muszáj is, hiszen azt akarom megmutatni, hogy a hétköznapi normál munkád mellett fel tudsz készülni egy ilyenre, válasz azt az életet, ahol a céljaidat el tudod érni, és emellett még azt másként mászok, ami alapvetően igényli az, hogy ha mondjuk egy táborba fel kell menni, ott én, ha viszem is a sátramnak egy részét, ha az egészet vinném, akkor lehet, hogy sokkal később jutnék oda, vagy éppen soha, és adott esetben ott nekem ebben van segítségem. De engem kifejezetten hegyi vezető, én olyan expedíciókat terveztem, kifejezetten hegyi vezető az igazán az utolsó tábortól kísér, leginkább azért, hogyha van aszmás rohamom, akkor legyen, akibe kapaszkodjak. Most tehát 6 éve az első mászáskor Tibet fölött volt, aszmás rohamom nem is kevés, mert 5 egyik el is ájultam, jó, hogy ott volt egy hegyi vezető. Hát ebben az évben pedig nem volt aszmás rohamom, de szereztem helyette más nehezítő körülményeket, amit azért nem szerettem volna, de gondolom erre majd még kitérünk.
Hogy készülsz egyébként, ugye azt mesélted, hogy 3,5 évig készült az első mászásra, de amikor ugye újabb és újabb célokat tűztél ki, ugye Seven Summits meg most a déli mászást, akkor a hétköznapokban te edzel? Tehát te te edzel úgy, mint amikor mondjuk valaki rendszeresen maratont fut, vagy bármilyen más módon?
Persze kell. Tehát annyi a különbség, hogy egy ilyen nagy média felhajtás a felkészülésem kapcsán nincsen.
Mit edzel meg? Gondolom nem a hármas határhegyre mész.
Nagyon érdekes, hogy mire van szükségünk. Tehát szükségünk van egy nagyon erős hosszú távú állóképességre. Tehát az nincs mese, ott maratont kell tudni futni, nyilván nem maratonnal edz az ember, de az, aki az Everestet úgy akarja megmászni, hogy az állóképességével ne legyen a hosszú távú állóképesség tekintetében probléma, azért annak képesnek kell lenni egy héten belül két maraton teljesíteni. Nem világcsúcsot futni rajta, de teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy félmaratonok nem jelenthetnek problémát, és mivel, hogy nem sprinterek vagyunk, azért a félmaratont az ilyen 1.50 és 2.10 között nagyon kényelmesen lehet teljesíteni, abból esetleg egy hét akár hármat is. Ha valaki erre képes, akkor már nem az állóképességén, a hosszú távú állóképességén fog múlni. Ezen kívül hatalmas szükség van az intervall állóképességre. Ugyanis, amikor már nagyon-nagyon ritka a levegő, akkor előfordulhat, hogy 5-10 lépés után úgy fulladunk, és annyira nem lesz oxigénünk, mint hogyha 200 méteres sprinteket futnánk egymás után. És ezt mondom, 5-10 lépés alatt fulladunk ki. Ott ugye várni kell, amíg a megfelelő pulzusszám az előáll, tehát visszacsökkünk olyan 120-ra, és addig nem is nagyon tudsz elindulni. És hát így mész, megállsz, mondjuk 8 órán át, néhányszor 10 perc szünettel, akkor ez egy külön állóképességi forma. Na most hát erre nem alkalmas. A rengeteg hosszú távfutó van, aki elment Everestet mászni, és külföldi példákat mondok, nem tud fölmászni. Az intervall állóképessége nem volt megfelelő. Az intervall állóképessége pedig hihetetlen jól lett felkészülni. Például már hogy a fejlesztésére úszásokkal, lehet erősen úszni, nem is kell hozzá nagyon technikásnak lenni, én nem úszom jó technikával, ennél fogva nagyon jó lehet szinte helyben nevezve haladni, ami kell ehhez, illetve a még ennél is jobb, például a libegő alatt egy-egy oszlop között teljes sprintet teljesíteni, és utána várni, amíg visszaalpúzus, garantáltan ezt valaki rendszeresen csinálja, akkor megszerezheti az intervall állóképesség oldalán az alkalmasságot az Everest, és akkor már két olyan okunk van, ami miatt nem fog meghalni, és a lista az már így valamelyest csökken, még igen hosszú, ami viszont előfordulhat, és ezt mind-mind el kell hárítanunk.
Én csapongani fogunk, mert engem egyfelől mondtam, hogy kicsit a laikust is képviselni, másfelől meg más aspektusok érdekelnek, hogy itt beszéltél arról korábban, hogy az egyik fő motivációd az volt, hogy fönt legyen az a magyar zászló, és olyat csinálja, amit még magyar ember nem csinált többek közt, biztos volt más egyéb is. Szóval a lényeg, hogy azért te élsportoltál, benne voltál ráadásul egy csapatsportba. De mégis szerintem az a váltás, hogy élsportoló az ember is nyerni akar, meg az, hogy olyat csináljon, amit még előtte senki nem csinált, az számomra azért egy elég nagy váltás. És engem az érdekelne, hogy azon túl, hogy megtudtad, hogy mert én is sok mindent tudok meg kvázi ex-élsportolóként, amit még más nem csinált, de azért még nem határoztam el magam, hogy valami ilyet csináljak, mint te. Hogy mi idézi elő ezt a pozitív értelemben kattanást, hogy átkattan az ember feje, hogy na, ezt akkor megcsinálom. Mert ahogy mondtad, ez egy majdnem egy olimpiai ciklus erre a felkészülés, és ez egy életmódváltás is. Mi idézte ezt elő nálad?
Kinyílt a bicska. Pont a londoni olimpia környékén valamennyire előtt bukkantam rá az információra, hogy mi északról nem másztuk meg az Everestet, és jött a további egy csomó információ. Délről igen, jó, azt tudtuk, csak palackkal, tehát azért a legendás Erős Zsolt is palackkal mászta meg az Everestet. Ráadásul az északi oldalon három magyar expedíciós halálos áldozat is volt. És úgy kutakodtam, és minket úgy beletettek abba a kategóriába, nem egyedül szerepeltünk, olyan országok közé, akik erre alkalmatlanok. Az a nehezebb oldal, Magyarország alkalmatlan, a magyar emberek alkalmatlanok, genetikailag is alkalmatlanok, meg olvastam, hogy elve földrajzilag egy alföldi ország vagyunk, persze, hogy alkalmatlanok vagyunk, tehát nyilván a történelmi hiányosságok ebben felfedezhetők, és erről úgy kinyílt a bicska, én korábban versenysportot, én kosárlabdáztam, és amikor úgy meg magyar is vagyok, úgy hogy micsoda, hogy mi magyar alkalmatlanok, mi olyan vegyes gérálom. Ezt nem mondják, ezt lehetett olvasni sok helyen, hogy olvasni. Ezek az országok, akik nem jutottak fel egy bizonyos, ők azért tegyük őket.
Kik vannak még ebbe a körben?
Volt több lista, vagy a listán több ország nem jegyezte, még a magyarok voltak azok, akik itt zavartak, és megnéztem, hogy mik történtek, és azt is, hogy hogy lehet feljutni az Everestre, és rájöttem, hogy hát lehet hegymászósan feljutni hegyről hegyre készülvén, azt biztos, hogy nem fogom, meg lehet tengerszinten készülni, nagyon nagy terheléssel, és a magaslat az majd kiderül a próbamászások alatt, ami nekem ugye ez a Kilimandzsáró volt. Tehát egy Kilimandzsáró után mentem az Everestre, olyan jó sikerült a felkészülésem, hogy gyakorlatilag tengerszinten felkészülünk, és utána pedig hozzáteszük a magaslatból azt, amit egyébként meg lehet tanulni a hegymászás, főleg ezt az expedíciós magashegyi részéből, nem ez a legtechnikásabb mászási feladat, amit itt nekünk teljesítenünk kell, de vannak évesek, minden tanulható, ez is, és hát emellett pedig olyan állóképességre kellett, a már említett két a hosszú távú és intervall állóképesség, meg nyilván törzsizomzatnál, arra is szükség van, főleg az északi oldalon, szert tenni, hogy alkalmas legyek. És az igazság pillanata az majd, hogy sorba jön, hogy egyébként majd az aszmás rohamokkal mit kezdek, mert egyértelmű volt, hogy lesz. Mert hogy hiába mászunk ugye palackkal, egy aszmásnak a légzés az nehezebb, és ebbe a palackba ráadásul nem, ez nem búvár palack, hanem egy olyan maszkkal kombinált palack. Eleve a palackokat ilyen 1500 méteren palackozzák, tehát nem is egy ilyen olyan nagyon jó minőségű levegő, de hát a külvilág levegőjével kevert levegőd van, és hát a 8848 körüli magasságban 7200 és 7800 méter körüli levegő ritkasággal találkozol a palackon keresztül, hát azért szögezzük le, hogy Ázsián kívül nincsen 7000-es hegy, tehát már csak egy olyan rossz levegőd lesz, ami rosszabb, mint bárhol a világon máshol. És ezzel erre mind felkészülni. Tehát teljesen tudományos, hogy akkor tehát én szakedző hallgató voltam Tesson és Egyetemen, hogy túléljem az első Everest expedíciót, és ott eléggé sok mindent tanultunk a magaslatról, annyit igen, hogy rá lehessen külön tanulni. És én konkrétan szereztem egy jeles TFS szakedző MA diplomát azért, hogy túléljem az Everestet. És ez így működött is, hát ez a TF-nek a mai napig nagy büszkeség, hát onnan is van két diplomám.
Nem akarok ezzel támadó jellegű lenni, remélem nem leszek, hogy ez szerinted inkább egyéni kvázi ego, vagy ebben van egy ilyen nagyon erős nemzeti büszkeség az, hogy ez kiváltotta ez az egészet, mert itt azt érzem, hogy az a típusú ember vagy, aki szokták mondani, akiben nem érdemes belekötni, mert hogyha ettől kinyílik a bicska, és megmászol egy Mount Everestet, akkor más projektet is lehet, hogy hasonló kaliberrel viszel végig, de ezt, hogyha egy kicsit ilyen, már pedig motivációs előadóként szerintem biztos, hogy nagyfokú ön reflexiót végzel folyamatosan, hogy ez ilyen nagyon erős belső motiváció volt, amit egy ilyen külső tényező, kvázi a nemzeti önérzet, vagy a belső ego volt az, ami ezt fűtötte, vagy gyújtotta be.
Hát egymás után, először a nemzeti önérzet, utána megterveztem, hogy lehet ezt megoldani, mint láttam, hogy megoldható nagy eséllyel. Úgyhogy nagy esélye túlélem, mert ugye az ilyen 8000-es mászásoknak főleg az Everesten a cél a túlélés, a csúcs, az egy bónusz. Uh-huh. Tehát a túlélésre kellett készülni. Utána pedig megvolt a cél akkor, ha ez innentől teljesíthető, jön az ego, hogy kitűszem egy célt, akkor azt megcsinálom. És nem az lesz, hogy főleg amikor indulás előtt egy olyan 8-10 hónappal talán kiderült, hogy azt más vagyok, akkor derült, hogy nem tudok palasz nélkül mászni, sőt, meghalok palasz nélkül, akkor félretenni azt, és akkor oké, miért csináljuk akkor tovább? Hát az ászló még mindig nincs fönt. Uh-huh. És egyébként még mennyi ember, aki aszmás, milyen sokat kaphat ebből a teljesítményből, hogy mi aszmások, mire vagyunk képesek. Tehát, hogy ez így épült egymásra. Ha megvan a célunk, az már szinte teljesen mindegy, hogy milyen indítatásból. Az ego nincs mögötte, hogy ezt kitűztem magamnak, és akkor egy csomó mindent alárendelek. Napi két edzés, úgyhogy közben ügyvédi praxist visz az ember, és még sok egyéb mással is foglalkozik, és mindenre legyen idő, érdekes módon ez teljesíthető. Csak akkor jönnek az ilyen mentális pluszok is, hogyha például az ember az életért edz. Érdekes, nem betegszik meg, és nem maradt ki edzés. És azt is megfigyeltem, hogy az a rengeteg edzés, amit én bő három és fél év alatt teljesítettem, ez olimpiai ciklus, hiszen 12-től 16-ig tartott, ekközben egy sem maradt el betegség miatt. Tehát, hogy valahogy az emberi agy itt olyan szinten támogatja az embert abban, hogy a céljait elérje, hogyha nem csak úgy szeretné, vagy úgy, hát talán jó lenne, hanem meg úgy, hát nem lenne rossz, hanem nem, én ezt megcsinálom. És amikor bárki kérdezte ezt, egyébként nem nagyon kérdezték, de hogy volt, aki megtette, hogy én meg fogom ászni az Everestet. Nem tudtam, hogy sikerül, ez volt a célom. És akkor oké, persze, jó, ezt mondták, akkor is a jogi karra jelentkeztem, jó, persze. Aztán milyen érdekes, amikor teljesült, akkor jöttek ezek az érdekes reakciók, hogy hát persze, ki más, ha nem te. Hát mi így indultunk el. De nem is ők kellenek nekem. Meg igazán az a legfontosabb, hogy minden ilyen teljesítmény annyit ér a meggyőződésem szerint, amit mások ki tudnak venni belőle. És hát erről szólnak az előadások is, meg az a sok minden segítség, amit akár a versenyszféra szereplőinek, cégeknek, akár cégek divízióinak, akár sportolóknak, sportcsapatoknak tudok nyújtani, mert hogy nem egy elméletről beszélünk, hogy olvastam egy tök jó dolgot, hogy kézed egy, ez milyen jó hangzik, hát teljesíts már céljaidat. Nem, én a halálzónát éltem túl egyszer aszmásan, egyszer pedig nagyrészt vakon.
Most ugye egyrészt, ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy tudod, mit mondaná Sheldon Cooper erre ugye az agymenőkből, hogy ugye mi magyarok megmásztuk az Everestet, de hogy mi magyarok, te másztad meg, lesz mi emél az Everestet. Azzal együtt, hogy ezt tudom, ez abszolút nem, tehát mi is csináltunk adást.
De miért legutóbb megvertük az angolokat is?
Igen, megvertük az angolokat is, igen, meg még sok világcsúcsot is úsztunk most, igen, a múlt héten, de hogy ez nem ilyen egyszerű kérdés, mert természetesen a nemzeti identitásnak, meg ugye a teljesítményeknek abszolút van kapcsolata, tehát teljesen igazad van, hogy igen, hogy ettől te...
Sőt.
Tehát, hogy ez téged felpaprikázott. Azzal együtt, hogy nyilván azért vannak típusok, és neked szerencséd van, mert te olyan típus vagy. Tehát olyan típus vagy, aki fel tudsz mászni. Valószínűleg sokan nem tudnának felmászni, akárha kitűznék ezt a célt, és kipróbálnák. Ugye nagyon sok sikertelen magyar mászás is volt egyébként. Nekem egyébként azzal együtt, amit mondasz, és minden szavaddal egyetértek, nekem abszolút az jött le sok hegymászónak a sok hegymászó tapasztalatait olvasva, vagy beszélve velük, hogy ez olyan önterápia-szerű dolog. Te azért biztos, hogy ez a része is benne van, vagy az, hogy amikor te és a hegy, tehát hogy az a fajta más tudatállapot, hogy nagyon sokan ezért csinálják, mert úgy felszabadulnak ott, amikor csak ők vannak és a hegyen vannak, meg amikor a te beszámolóidat is néztem, hogy az alaptáborban ott vagy, és az is egy olyan különleges hely, vagy egy különleges lelkiállapot, ami valószínűleg tuningol, vagy mennyire tuningol ezt téged.
Még egy picit lépjünk vissza erre, hogy én felpaprikázott, és annyira felpaprikázik valami, hogy 3,5 évig tudatosan készülsz, az nem egy azonnali válaszreakció. Tehát, hogy ez nem az, hogy kinyílik a
bicska.
Így, tehát, hogy itt egy jelentős különbség ebben, hogy engem pályára helyezett, és utána pedig minden nap meg kellett élni azt, hogy én már gyűlöltem az edzést, csak akkor nem gyűlölöd, amikor az életed múlik rajta, akkor gyűlöl, igen, de gondolj bele, ember, le kell majd jönni onnan.
Bocsánat, erre egy kereszt, még egy hozzá, hogy toljam meg Zsuzsi kérdését, mert ezt akartam, és nagyon érdekel, hogy lehet azt az állapotot előidézni, hogy az a kvázi belső motivációd egy olyan állapotnak a mostba helyezése, ami elképzelhető viszonylag nagy valószínűséggel a jövőben fog megtörténni. Szóval ez így próbálom még ilyen vissza a jövőbe stílusban, ilyen idősíkos anomália, hogy a jövő veszélyét azt a mai, a mára behozom, és azt a lelki állapotot képes vagyok megteremteni. Ez szerinted ez egy tanulható dolog, vagy inkább jelentős részben alkati sajátosság?
Kell egy minimális alkati alkalmasság ez, és ez onnantól pedig tanulható. Hát most egy 4 éves olimpia ciklus az mi? Hát ott ugyanezt csinálják.
Persze, de amikor valaki mondjuk versenyző, mondjuk úszik, persze készül, de sokszor már volt korábban is olimpián, már volt gyerekkorától kezdve versenyzik, tehát maga a versenyhelyzet nyilván a tét nagysága módosíthatja a lelkiállapotot, de egy versenyhelyzetben vagy.
Hát én ezt emeltem be a sportoló előéletemből, tehát én 21 évi versenykosárlabdáztam, megértem az élvonalat.
De nem az életed múlik rajta.
Nem. Azért de az amikor nyerni akarunk, akkor szinte úgy haltunk bele, amikor vesztettünk, mintha ott mégiscsak.
Ezt osztom,
tehát, hogy itt azért vannak olyan párhuzamok, ami nem tökéletesen van fedésben, de azt a különbséget azt gondolom adja hozzá lehet tenni, illetve hát szépen megnézi az ember az Everest című filmet és az Everesten készült különböző Everestről készült különböző statisztikákat, és már is látja, hogy ha most olyan körülbelül 303-an haltak meg, akkor jó lenne, és annak mondjuk 60%-a nepáli, az úgy jó lenne, hogyha a számok nem a magyar áldozatokkal emelkednének, és oda kell figyelni erre, úgy, hogy egy évvel korábban, én szintén ott voltam a déli oldalon, de a lavina veszély miatt félbeszakadt az expedíció, pedig úgy nagyon csalogató volt a csúcsles. És itt egy jelentős különbség. Tényleg az általam is ismert hegymászók, igazi hegymászók, nem ilyen felfedező szemléletű emberek, mint én, és másodlagosan már nem tudom, nem vagyok hegymászó, annyi mindent tanult engem, Alaszkában képeztek ki egy csomó technikai dologra, nem mondhatom, nem vagyok hegymászó, elsősorban felfedező. Hogy ez az exploring dolog érdekel engem. A hegymászók azok az igazi hegymászók, és köztük kiváló barátaim is, ők önző módon másznak. Ő azért ott akar lenni, ő akarja a sikert, és ezt ők vállalják is, és teljesen igazuk van. Nem vagyok se jobb, se rosszabb náluk. Nekem kell egy plusz motiváció, én csapatjátékos voltam, hogyha nem lett volna egy olyan cél, amit így a hazámért megteltek, iszonyatos fájdalmakkal jár egy csomószor a létezés egy alaptáborban, mondjuk az északi oldalon 2016-ban. Hát az alaptáborból nem mentem volna följebb, hogyha nincs egy másik cél, ami túlmutat ahhoz, hogy legyek ott. Tényleg nagy büszkeség, hogy az ember majd aszmásan ott vergődik, csúszok-mászok minden, mert nem tudok két lábon, de ez nem a büszke magyar ügyvéd megdicsőül, ahogy felmegy az Everest csúcs, nem, az egész előadás a túlélésről szól, és az alkalmaz alkalmazkodásról, a krízis helyzetkezelésről úgy, hogy közben nem eshetsz krízis állapotba. És ezt így megtartani, és fel sem merül, hogy én rajtam úrrá legyen a krízis. Jó, akkor, amikor aszmás rohamok voltak, akkor nem kaptam röhögő görcsöt közben, de azon is túl kellett lenni. Ott bent volt az első egy ilyettség, csak láttam, hogy tudok hozzá alkalmazkodni, mindez 8000 méter fölött. Ugye északi oldalon azért is másabb technikással kihívás, a halálzónában 8000 méter fölött sziklákat kell másznom. Tehát tényleg nem tudsz így felkészülni rá, de arra fel tudsz készülni, hogy mindenre tudj alkalmazkodni. Erre kiváló mentáltraining technikák vannak, amit ugye tanítanak mind az ELTE, mind a Testnevelési Egyetemen, és ezek működnek. És ezek nélkül nem működött volna, hát nekem egyébként a mentális felkészülésemet annak idején dr. Lénárd Ágota irányította. Nem véletlenül. Ő azért hozott néhány olimpiai bajnokot nekünk, meg hát egy pici sporttörténelmet az Everesten, így a magyar színekben, így az én eredményeimen túl, hát ez az ő sikere legalább annyira, mint az enyém.
Lénárd Ágota pont ebben a stúdióban volt néhány hónappal ezelőtt, úgyhogy van itt is kapocs.
Ugye az ilyen kurzusomon szoktam vetíteni az Everestet és meg a Nanga Parbatot is, és mondjuk az Everest után úgy álltak fel a hallgatók többet között Gergő, hogy Jézus Mária sem. Nagyon érdekes volt, de az soha az életben nem
mennék. Nem, szóval nagyon veszélyes. Én mindig mindenkinek mondom, hogy nem szabad ilyen helyekre menni, majd én elmegyek és elmondom, milyen volt, mert el tudom úgy mondani, ott lesz mellettem végig az előadás, és együtt másszuk meg az Everestet.
A súlyosság legalábbis mindenképpen átadja például ez a film, és úgyhogy így a te beszámolóidat hallgatva és látva a filmet, így zárójelben is mindenkinek ajánlom, mert egy olyan élmény, ami kizökkent a hétköznapokból, de így a kettőt összerakva van némi szösszenetnyi fogalmunk arról, hogy itt miről is beszélünk.
Igen, abszolút. Erre nagyon jó ez a film, illetve ugye a könyvek, amik születtek, akár erről, akár más expedíciókról, tehát abszolút nagyon jól átadja az egész dolgot, és akkor itt jön a kérdés, hogy és akkor azt mondod, hogy megnézed a statisztikákat, hogy mennyien meghaltak, és mégis meg akarod, mégis oda vágysz, vagy mégis le akarod ezt küzdeni. Tehát azért mondtam, hogy nekem ez egy ilyen önterápia.
Nagyon érdekes, de nem kell leküzdeni. Be kell tartani szabályokat, kell egy nagyon komoly önismeret, ami nem csak a személyiség, hanem a tested reakció tekintetében is értelmezendő. Kell egy nagyon, nagyon kegyetlen felkészülés, magaddal kell kegyetlennek lenni, amire a mentális alkalmasságot is el kell, hogy érd, és ezek után végre kell hajtani egy feladatot. Tehát nem arra figyelünk, hogy hogy ne halljunk meg, hanem arra figyelünk, hogy a következő részcélunk az mi. És csodálatosan lehet modellezni az Everest expedíciókkal mind a két, sőt, hát így nekem két és fél történetemmel, de akár a Seven Summits kihívása, hiszen ott is értek minket olyan veszélyek, amiből az életünket kellett menteni, hogy kérem szépen ez ugyanolyan, mint az életben. Bármi történik, itt reagálni kell. Soha nem az számít, hogy milyen bajra, hogy készülsz fel, arra az számít, hogy ha bekövetkezik a probléma, akár ismered, akár nem, tudsz-e jól reagálni. Arra viszont fel lehet készülni.
És soha nem uralkodott-e rajtad halálfélelem?
Nem, hihetetlenül nyugodt vagyok veszélyes helyzetekben, viszont amikor elhárítjuk a veszélyt, és már valamilyen stabil, száraz talaj van alattam, ott az olyan sokszor kibukott a sírás és az önkívületi állapotba kerül, de addig, amíg ég a ház, addig nem azon aggódunk, hogy mitől égett a ház. Jaj, ég a ház, most mi lesz, ég a ház? Eloltjuk, azt utána megnézzük, hogy mi történt, és hogy tudjuk elkerülni legközelebb. Egyébként nincs értelme. Ez egy rossz priorizálás, ami egyébként pánikhelyzetben simán előfordul. De hát addig, amíg ott a veszély, engem az érdekel, hogy a szűnjön meg. Akkor is, amikor a kötelemmel lógott mondjuk egy illetve két ember is egy kötélcsapatban mászás közben egy gleccser szakadék szélén, Denali mászása közben Alaszkában. És hogy ott azt én magam sem tudtam, hogy ott hogyan tovább, azt tudtam, hogy minden meg kell tenni a helyzet stabilizálásért. És elég volt ez a megoldás. Tehát, hogy ilyenkor nem a pánik, hanem csak a lehetséges megoldások feltárása és cselekvés. Ellenkező esetben ugyanolyan rossz helyzetben leszünk megoldás nélkül. Tehát ugye ilyen lehet, hogy rossz állapotban vagyunk, izguljunk is még egy picit, és még kevesebb esélyünk van arra, hogy megoldjuk. Hát szerintem maradjunk halasan nyugodtak, tudom, ez alkati kérdés, de ez a feladat, és onnantól pedig oldjuk meg a helyzetet. Akik így gondolkodtak, a legtöbbször minden nem életveszélyes helyzetből megtalálták a megoldást. Hát néha nem, de legalább megtelt érte mindent.
Így van. Most ugye neked ez a veszélyes szituáció, ez a bizonyos szélvakság volt. Mesélj már erről, mert erről nagyon keveset hallottunk eddig.
Igen, én is. Ez volt a baj. Úgy néz ki, hogy általában nagyon veszélyes helyeken, inkább azt mondom, sokszor előfordul, hogy éjszaka kezdjük a csúcstámadást. Hogy föl és utána le, és lefele mindig veszélyesebb, de azért fel is kell érni. És hát itt az Everesten is ez így történt, sötétben. Indultunk 9 óra 20 perckor, helyi idő szerint, én a 7940 méter körül található 4-es táborba indultam meredeken fölfelé. Hát jó lassan, mert hát akkor oxigénpalackot bőszen kellett használni, és hát az aszma az nem segítette azt, hogy könnyen menjen a légzés. És így sokszor volt, majd én szélbe másztam. Most is előfordult, nem volt a sötét miatt, nem volt rajtunk semmilyen szemüveg, semmilyen ilyen síz szemüveg, amilyen hármas kategóriájú, nagyon erősen szűri a napfényt, hát pont ezért, mert semmit nem láttunk volna, még a fejlámpának a fényét sem nagyon. Ezért szemüveg nélkül én indultam fölfelé, és egyszer csak jött bal oldal olyan 2 perces erős szél. Gyakorlatilag egy olyan félig meddig viharos, de hát láttunk már ilyet, kit érdekel. Hát ez volt a baj, ugyanis nem számítottam arra, hogy ez a mínusz 28, mínusz 30 fokos szél, ez 2 perc alatt az elintézi a bal szememet, méghozzá a szarúhártya, illetve a kötőhártya kapott egy olyan dózist, hogy úgy, mint hogyha kromofággal öntötték volna le egy ilyen szemüveget, úgy körülbelül annyit kezdtem látni, de mondom, ez biztos rendbe jön, a jobb szemem még úgy is látok, rendben lesz ez, majd elmúlik.
Többiek nem?
Többiek sehol nem voltak. Tehát egy aszmás hegymászó így ebben a szituációban az utolsó között indul el. Tehát én nem foglalkoztam más, ők már rohantak a csúcsra, ott mit tudom, ezen a napon, szándékosan szeles napot választottunk, mászható, de szeles napot, hogy az őrületes dugó, ami esetleg kialakulhat, az ne, mert a nem túl alkalmas és nem túl felkészült mászók, azok nem fognak akkor csúcsot támadni, amikor nagyon fúj a szél, de még mászható, akkor nem, vagy lesz ott még másik nap, ők menjenek akkor. Tehát mentünk a rosszabb körülmények között, bal szememnek akkor annyi. Rá olyan, talán nem tudom, 6 órára lehet, tehát 8700 méter jártam, éppen egy ilyen sziklásabb szakaszon, a déli oldalon kevés a szikla, éppen jött fel a nap, hát mondom, akkor ezt lefotózom, elő a telefon, ki voltam úgy kötve gyakorlatilag, ugye a beülőmmel együtt csodálatosan tudtam hátradőlni, lövöm a jobb kezem felé esett a nap gyönyörű felkelő csíkja, tehát nagyon-nagyon egyenes volt, hiszen magasról fotóztuk. Lefotóztam, majd jött jobb oldalról is a szél. És akkor mondtam, aha, jó, most észlelem, hogy a bal szememmel, ott már realizáltam, hogy nem látok semmit. Ilyen foltokat, nagyon-nagyon foltokat, mondom, az jó, akkor jobbost mentsük már meg, de jobbról is fúj a szél, hiába csukod be, mínusz 29-30, az ott szemhéjon keresztül is dolgozott. És a velem akkor már mászó hegyi vezetők szóltam, hogy na barátom, halászuk elő, mert hát ugye hátul van a hátizsákban az én szélvédős síszemüvegem, ami hát erősen szűri a napot, és most már valamit látnék vele. Hát 2 perc volt, amíg előhaláztuk, ez a 2 perc az ugye elég volt arra, hogy a jobb szemem is megkapja azt a dózist, és onnantól gyakorlatilag szívdobbanásra azt láttam, egyre kevesebbet látok vele. Előttem lévő embereket láttam, én nagyon-nagyon próbáltam kinyitni a szememet, hogy minél több fény bejöjjön, de így meg kell állnom, és fel kell tenni a kérdés, hogy akkor most föl vagy le? És azt mondtam, hogy föl. Ilyenkor lefuttatok mindig, mint az aszmás rohamainál is, amikor vége volt az elsőnek, 6 évvel korábban, első teszt, elfáradtam-e és kimerültem-e? Nem. Az aszmás rohamnál úgy volt, hogy majd alkalmazkodom, az elsőhöz is sikerült alkalmazkodni, ugye ez egy másik történet. Idén meg az volt, hogy kimerültem-e, nem, sőt, még erősebbnek érzem magam, mint 6 évvel korábban, és már tudtam, hogy mire készülök, ott csak sejtettem. És azt mondtam, hogy ezt a hegyet néhány vak már mászta meg. Hozzájuk képest én foltokat látok. Önsajnálat elhárítva, indulás tovább. Fölfele meg fogom tudni csinálni, és még mindig a következő lépésre, a következő szakaszra, vagy akár technikailag a következő lépésre figyele, csak ez érdekelt engem. Egy ilyen búrában, ugye ez búra technika, egy búrában volt, következő lépés meg én voltunk a búra alatt, és ezzel a mentatrénik technikával gyakorlatilag nagyon nehezen, de egyre közelebb kerültem a célomhoz. Aztán egy kicsit másabb volt, hogy a hegycsúcson azért tudatosult bennem az, hogy most viszont le kéne jönni. És a mentatréning alapján az imaginációhoz lefele nincsenek képe.
Uh-huh. Meg hát az élvezet értékese ugyanaz a csúcsnak, hogy...
Nagyon érdekes élmény volt. Ugye tervezünk az ELTE PPK-n ezzel kapcsolatban egy ilyen pszichológiai beszélgetést. Kádi Anna taszékvezető asszony erre felkért, valamikor az ősz folyamán lesz ez, tehát a hallgatókat bátorítom, hogy csapjanak a lehetőség, ott sokkal kevésbé a sztori, hanem inkább a pszichológia lesz az, ami fókuszba kerül, és azon keresztül nézzük meg, hogy hogy milyen lélektani folyamatok jellemezték ezt az egész teljesítményt, úgy, hogy megint mindennevű krízisreakció nélkül egyszerűen föl és le lehetett jutni, az egyszerűen az a reakciók nélküliséget jelenti, a kihívása sokkal nehezebb volt így.
Ugye mondtad, hogy a déli csúcs, hogy az körülbelül ugye 100 méter
majd, hogy nem pontosan, távolságra. Igen.
100 méter mennyi idő alatt szokták megtenni? Mert ugye a 100 méter az nagyon relatív, tehát hogyha innen sétálni kell 100 méter, ugye?
Hát most ki kéne számolnom.
Ez valószínűleg hatalmas távolsága egy hegyen.
Azt hiszem, valahol olyan 8-9 óra mászás volt a déli csúcs, ami, ugye, mi ez a déli csúcs, ugye ez nem a csúcsforgalom Budapesten,
az
hanem...
Az a 7900
igen, hogyha valakit most rákeres, hogy Everest, általában a déli oldal dobja ki a Google, és ott lesz egy kis szarvacska jobbkéz felé, egy ilyen kis igen. Havas csúcsocska. Az a világ második legmagasabb hegycsúcsa, csak nem önálló hegycsúcs. Az 8748 méteren van, egy nagy részt havas valami, addig fel kell jutni, utána lefele, nagyon-nagyon abszurd halázónak, és lefele haladsz egy kicsit, ott pihensz, és utána jön az utolsó nagyon-nagyon nehéz kihívás, a gerinc fölfele egészen a csúcsig. Szerintem azonnal még olyan két óra lehetett.
Két óra lehetett,
nem annyira már meredeken másztunk, hanem gyakorlatilag ilyen párkányokon kapaszkodtunk végig, illetve hát mi anya végén másztam, nekem eléggé sok szembejövőnél kellett megállnom, ami pedig kettő dolgot jelentett, egyrészt pihenhettem, hát másrészt megfogyott az oxigén a palackból. És hát így erre figyelni kellett, hogy az oda-vissza elég legyen, és ezt megoldottam. Alapvetően ez egy ilyen, sokak ilyen, rengeteg palackot használnak, én 4 palackkal másztam a déli oldalt, és 5-tel az északileg, és ez volt a terv, mert mind a kettővel az utolsó palackkal lefele történtek gondok, valahogy ezek az utolsó palackok nekem nem jöttek ki jó, de ez is alkalmazkodni kellett. Azt el kell mondanom, hogy ha azért baj van az utolsó palackokkal, mondjuk a halászónával, vagy mint 6 éve a halászóna alatt, azért az konkrét életveszélyt jelent, ami engem nem vonz. Tehát azért szögezzük le, hogy nem azért mentem oda, hogy ilyen helyzetekbe kerüljek két problémás palackkal, hanem azért mentem oda, hogy felsétáljak, lesétáljak, legyen minden rendben, és majd megküzdök azzal, ami kell. Hát nem így sikerül, de a legfontosabb az, hogy alkalmazkodni kell. Ha valaki tud alkalmazkodni a helyzethez, akkor túl fogja élni.
Itt az előbb kicsit már beszéltél erről a pszichológiai vonatkozásáról ennek az egész mászásnak, és nem kérem, hogy adj egy ízelítőt kvázi akármelyik motivációs előadásodból, de nagyon érdekel, hogy te melyiket vallod, vagy sejtem, hogy melyiket vallod, te hogyan közelíted meg azt a kérdést, ugye ez a divatos pozitív pszichológia és egyéb motivációs trénerek gyakran mondják, hogy minden rajtad múlik, csak nagyon kell akarni, és nem feltétlenül értek egyet hasonló lózungokkal. Mennyire inkább az valósul meg a te felfogásodban, hogy nincs minden felett kontrollunk, nyilvánvalóan nincs kontrollunk a természet felett, nincs kontrollunk a szél felett, ami adott esetben megvakíthat egy ilyen hatalmas projektben. Te hogy közelíted meg ezt a dolgot? Itt többször hangsúlyoztad már ezt az alkalmazkodó képességet. Ez a központi eleme szerinted ennek a fajta felfogásnak, vagy itt egyfajta olyanról is beszélünk, hogy mindig mindenből tudni kell motivációt nyerni. Melyik az irány?
Alkalmazkodni kell. Ennyi. Bármi történik, alkalmazkodsz hozzá, utána már lehet mindent ráfűzni a pozitív pszichológiától kezdve mindent. De vagyis, ha mondjuk, hogy alkalmazkodjunk, de ez nincs meg, akkor utána bármilyen elméletet magadénak gondolhatsz, nem fog működni. Tehát egyszerűen a legfontosabb az alkalmazkodás, ezért én kétféleképpen irányítottam a mentális felkészülésemet mindig, amikor bármilyen nehezebb hegyre készültem. Az egyik az, hogy amire lehetett készüljek föl. Hát például arra, hogy a kimerültség ellen, meg a lebénulás, mondjuk a kimerültség eredményeképpen történő lebénulás, és hogy indítsd be a szervezetedet, akkor védd meg a szemet. Hát ugye itt most szél ellen nem sikerült, hozzáteszem, hogy lehetett volna nálam azért átlátszó síszemüveg, csak ez nem volt a felszerelés listán, még soha nem kellett. Hát most már nem csak, hogy nekem van, hanem az expedíció szervezők körében elterjedt, hogy ez lehet gond, és felírták az expedíciós felszerelés listára az átlátszó szemüveget. Tehát, hogy azért olyan, mint a repülőgépes katasztrófán, hogy ha valamilyen történik, tanuljunk már belőle. Tehát most már szerepe a listán, aztán valaki vagy hozza, vagy nem hozza. Hát én nyilvánvalóan már én is beszereztem egy ilyet.
Elnevezik el mélvakságnak.
Hát ez a fogalom, hogy szélvakság, ez ilyen szél okozta vakság, tehát ez nem olyan egyértelmű, hogy a hóvakságnál az ráadásul az meg egy napvakság, hogyha már ez mi okozza, igen, ugye? Tehát ez egy szél és hideg vakság, az meg egy nap és megégés vakság, ott ugye az érhártya hártya a retinaig megkegyetlenül. A szarruhártya is kap belőle, és akkor gyakorlatilag egy teljesen más fájdalom jellegű vakság az egész. Tehát, hogy itt volt ez, a mentális felkészülés ennél fogva a másik iránya pedig az volt, hogy amire meg nem tudok felkészülni, ott arra készülök fel, hogy jól reagáljak. Most még egyik legfontosabb az, hogy őrizd meg a nyugalmat, fel sem merüljön, hogy izgalmi állapotba kerül. Majd a szervezetet szépen lereagálja az adrenalin szinttel, de egyébként az a cselekvőséget kell, hogy támogassa, ne pedig a pánikot. Tehát a jaj, mi lesz vele? Hát, találjuk ki, hogy mi lesz, ne kérdezgessük.
Ez mennyire csinálunk? Tanulható jól?
Én azt hittem, hogy tanulható, de nekem elmagyaráztam. Nem, ez alkat. Tehát én azt hittem, a világ legterőszesebb dolga még gyerekkoromban is, aztán kiderül, hogy nem. Tehát egy minimális alkati alkalmasság kell, de például elmesélte nekem egyébként, tudom javasolni esetleg beszélgető partnernek a kiváló Porkoláb Imrét, aki hát képzett katona, és hát hihetetlen katonai történetei vannak, és emellett ténylegesen menedzsment előadás, tehát a hadsereg tapasztalataiból az üzleti életbe sokat átvisz. Ő elmagyarázta nekem, mert ugye, mint a Navy SEAL, meg a Delta Force, az első teszt az, hogy megvan ez az alkalmasság, hogyha baj van, halálosan nyugodt marad. Utána lehet azt csinálni, hogy bevisznek víz alá, nyomnak, feljössz, amit látunk a tévében, rönköket emelgetsz 6 fokban, és majd futsz még 200 kilométert és teljes felszerelésben, ott majd kiszűrik a fizikai alkalmasság, de akinek nincs meg ez az alkata, az nem tudja megtanulni. Viszont javíthat a helyzetén ő is ezeken a példákon keresztül, mert legfeljebb majd nem kerül ilyen helyzetbe. Hát gondoljunk bele, hogy az életben mennyi párhuzam van. Itt van az Everest. Teljesítmény? Igen, van egy erős. A második az főleg sportteljesítménynek. Érzem, az első volt az, ahol egy ilyen önismereti teljesítmény is volt benne, és ott sokkal jobban más volt a kihívás. De ha azt nézzük, hogy ez egy ilyen érdekes példa abból a szempontból, hogy mindenkinek van Everestje, hogy ez a teljesítmény ez sehol nincsen ahhoz képest, ha valaki egy rákból gyógyul ki. Ha valaki elveszti egy végtagját, és meg kell tanulni ezzel élnie. Ha valaki megbénul, és át kell akítani az élet. Valaki megvakul végérvényesen, és vagy vakon születik, vagy három gyereket nevel megözvegyülve, legyen az férfi vagy nő. Ezek a teljesítmények az igazi Everestek, az enyémhez képest sehol nincs. Örülök, hogyha mint példa egy picit ezeket az embereket, vagy egy picitnél esetleg jobban tudja motiválni, hogy ugye ez ilyen volt, egy csomó hasonló volt, is találkozol, és amit te csinálsz, az igazi Everest.
Erről a gondolatmenetről neked már így volt sejtésed, mielőtt ezt az egészet mondjuk az első mászáson túl voltál, vagy utána jött ez a fajta reveláció, és inkább úgy kérdezném, hogy azért amikor egy ilyen grandiózus, ilyen kaliberű dolgon túl van az ember, akkor utána beszélhetünk arról, hogy már semmi sem lesz ugyanolyan. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan hatást gyakorolhat, hogy feltételezem az ember lényére, működésére, gondolkodására, hogy nem látja ugyanúgy a világot. Ez nálad, ez hol következett be, és beszéltünk-e ilyenről, egy ilyen váltásról?
Nézzük az elsőt. Az első az, hogy előre láttam-e. Hát akkor, amikor kiderült, hogy azt más vagyok, és így fogok mászni, megfordult bennem, hogy nem indulok el, csak aztán úgy rá, ott jöttem, hogy az egódat tedd arrébb, haver, itt neked van egy célod. És az azt mások motiválása olyan volt, hogy mint egyfajta kíváncsi vagyok, hogy mennyire teljesül, mert nem tudtam, csak ez egy lehetőség volt. Na és onnantól kérdez, nem csak azt mások. Tehát az, hogy én úgy terveztem, hogy hazajövök az Everestről, tartok két előadást, aztán majd én élem tovább az életem. És nem is tudom, talán 250-300 előadás környékén tartok 6 év alatt. És 25-30 ezer ember közötti az a nézőszám, akik akár a legkisebb gyerekektől a felnőttekig ezt így meghallgatták, akkor azt gondolom, hogy ez túlmutat az aszmásokon. És onnantól ez teljesen tudatos lett. Tehát onnantól, hogy beindult ez, hogy ez nem csak két előadás, és hogy milyen hatást gyakorol az emberekre az, hogy úgy tudom elmondani a történeteket, hogy ott másznak velem. Van, akinek légszomja is van. Volt, akinek magas hegyi tünetei voltak, iszatos fejfájással. Voltak nagyon sokan, akik az előadások után még napokig magaslatra álmodták magukat, úgyhogy soha nem jártak mondjuk egy ezres hegynél magasabban, mert mondjuk ugye kékeste 2014, vagy még ott se jártak. És hogy ez így, ráadásul jött az üzleti életből az a számos felkérés, és ott is kiderült, hogy mondjuk biztosítási csapatoknak az értékesítési eredményére a sok kudarc utáni felállás ilyetén párhuzama, ami hogy hatott, akkor az ember úgy érzi, hogy na, akkor ennek így van értelme. Így van értelme, mások vesznek ki valamit. Az, hogy elmondom, hogy jaj, de szépek ezek a képek, milyen ügyes vagyok, az két szempontból érdekes. Egy, tényleg szépek a képeket, én nem vagyok ügyes. Tehát nekem ott végig kellett szenvedni az egészet, ez tényleg teljesen a túlélésről szólt, amit meg lehetett viszont valósítani az alkalmazkodásra. Az alkalmazkodás nem, mert nem bízik az, hogy valaki ügyes, szép vagy nem. Ott egyszerűen alkalmazkodsz, és a végeredmény számít, hogy túlélted az Everestet, ja, megvan a bónusz is. Jártunk a csúcson.
Tehát, hogyha te nem jutnál fel a csúcsra, az nem rázna meg téged különösebben.
Hát egy ideig nyilván, ezt tavaly is át kellett élni, fel kellett állni. Ki hogy reagálja le? Tavaly mi történt? Lavina veszély miatt vissza kellett fordulni, úgyhogy korábban 7000-ig felértünk, a csúcstámadás időszakot 6490-nél meg kellett állnunk. Olyan idő volt, hogy vége volt. Majd elhagytam a tábort, és rá 12 órára egy lavina elvitte a táborunkat. Tehát, hogy ott vagyok, akkor most nem beszélgetünk itt. Most ez úgy, ugye elfogadtam, hogy akkor a sors akkor ezt így hozta össze, de az, hogy én akkor nem juthattam fel, egyszerűen ezt nekem rendszerbe kellett helyeznem. Tehát ez nem egy sikertelen expedíció volt, ez egy félbeszakadt expedíció volt, amit idén folytattam. Tehát azért addig nem is jelentkeztem be a Facebook oldalon, még nem értem az alaptábort, mert ott lett vége. Én így dolgoztam föl, és egyébként miután hazajöttem, én fél évig semmilyen sporttevékenységet nem folytattam, tehát csak munkaterápiát tartottam, annyira elzárkoztam az eredménytől, hogy ez így volt, helyre kellett kerülnie, és onnantól, hogy tudtam, hogy idén ismét nekivágok ennek, és sokat tanultam az elmúlt évi körülményekből is, onnantól viszont teljesen rendszeresen edzettem. A jó hír az, hogy a 6 évvel ezelőtti mászáshoz szükséges 3,5 éves felkészüléssel megszereztem azokat az alapokat, hogy ezt már nem engedtem el. Tehát én azért befejeztem a versenysportot, én nagyon leálltam. Tehát olyan, hát egy 4 éven át, de semmit. Tehát meg kis pocakom is volt, nagyon érdekes. Aztán utána jött ez a cél, akkor onnantól viszont ennek megfelelően rendeltem magam, és kiderült, hogy egyébként az interval sportágak kiváló alapot biztosítanak az ilyen jellegű magas hegyi expedíciók. Tehát az, hogy atléták vannak. Vannak kosarasok, tényleg van kosarabda előélettel, vannak amerikai focisták, mind interval sportág. Vannak kézilabdázók, ami meg azért volt aranyos, mert hogy ezt a nepáliak mondták, hogy itt vannak skandináv kézilabdázók, ők nem tudják, milyen sportág az. Mert hogy nekik, ők azt nem ismerik. De mondták, hogy ők kézilabdáz. Hát ők ugye az angol sportág bűvkörében vannak, hát ott ők is folyamatosan a cricket Premier League-et nézik, ami indiai. Tehát, hogy a Premier League cricketben az Indiában van, és a legerősebb angol játékosok is vágynak oda egy jó szerződéssel Indiába, teljesen más világ. Hogy ehhez képest csak érdekességként mondom, amikor, hogy mennyire ezek a sportágok, hogy angol kultúrkör, ezt legfeljebb, hogyha olyan, akkor kivágjátok, de milyen érdekes volt, amikor a londoni olimpián a szervező Nagy-Britannia köteles volt minden sportágban saját csapatot kiállítani. Olyanban is, ami nekik nem, már nem a kultúrájuk része. Hát ilyen volt a waterpolo, a vízilabda, és kiírták, hogy waterpolo meccs lesz, és jöttek az érdeklődő üzenetek, hogy ők megnézik, hogy mit csinálnak a lovak a vízben. Szóval visszatérve erre, hogy ilyen előélettel lehet, tehát hogyha valaki álmodozik az Everestről, és aztán nyugodtan bevallhatják a férfi hallgatóink, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy te azért felmennék oda. Hát azt tudom mondani, hogy ha ilyen előélete van, akkor jók az esélyei. Egyébként meg a továbbiakat meg szívesen elmondom neki az előadáson, aztán vagy elveszem a kedvét tőle, vagy pedig vigyázzunk, mert aki gondolkodik ebben, már nem egy olyan palackos mászó van, aki úgy készül pontosan palackos mászásra, hogy az előadásom határozta, hogy ezt a Seven Summit sorozatot megcsinálja. Enélkül is elhatározta volna, ez volt egyfajta utolsó lökés, és az Everesttől onnantól már nem retteg, hanem látja, hogy kezelhető. Úgyhogy van egy ilyen hatása, hogy lehet, hogy beindul a gondolkodás.
Én is akartam mereszkedezni, hogy az teljesen világos, meg az tök jó, hogy mindenkit a saját Everestjében segítenek hozzá, ad abszurdum az előadásait, hogy azt megmássza, de hogy konkrétan vannak-e olyanok, akik azért úgy mennek oda hozzád, hogy ő nekik ez az életük vágya, és hogy ugye van, aki erre nem alkalmas, vagy nem tudja, vagy egyébként ezt hogy lehet kiszűrni, mert ugye azt tudjuk, hogy a nepáliak ugye ebből él, tehát Nepál, mint ország, ebből maga, ilyen rengeteg gazdasági hatása van ennek, tehát hogy maga az ország az meg is próbálja már egy kicsit túlzó módon is kifacsarni ebből,
nem,
amit lehet.
Nagyon túlzó módon,
jó. Akkor ebben megerősítette, de hogy mondjuk, hogyha valaki abszolút alkalmatlan, akkor a az hol derül ki egyébként az Everesten? Tehát már az alaptáborig...
Most aki, amit tudok ajánlani,
mert már az alaptáborig elmenni, az is egy hatalmas teljesítmény.
Kétféle alkalmatlanság van, illetve ennek a kettőnek a kombináció. Egyik van a mentális alkalmatlanság. Ez a mentális alkalmatlanság, ez az, hogy itt azért gondoljunk bele, hogy itt ilyen két hónapig egy olyan környezetben vagy, ahol egyébként óhatatlanul még éhezel is, mert a magaslaton nincs étvágy, de az éhségérzet van. Hát én is eldobok egy-egy ilyen expedíción egy ilyen, hát 9 és 13 kiló között. És hát nem vagyok kövér, tehát a tavalyi expedíció annyira lefogytam, hogy amikor édesanyának elküldtem egy képet, hogy nézd, ennyire lefogytam, elsírta magát. Tehát borzasztóan. Nézd, a mai szemmel nem kellett elküldeni. Hogy ott van a mentális, van, aki visszafordul. Tehát tényleg ott az Everesttel jön, hogy ezt nem, ezt így nem, ezt ő úgy érzi, hogy ott fönn nem tudja, mi lesz, nem készült föl rá, vagy soha nem is fog, köszöni szépen, és megy is el. A másik pedig a fizikai. Na most szeretettel ajánlom a fizikai alkalmasság kérdéskörében a blogomon, az emilclimbs.blog.hu-n a Sriasa Klorfány történetét, ez a könyörgöm, mentsetek meg. Egy olyan hölgyről szól, aki nepáli születésű, és gyakorlatilag Kanadába ment férjhez. De ő nepál, nem serpa, ugye nepálon csak serpák vannak, mint ahogy nem minden japán karatézik. Gyakorlatilag ez a hölgy olyan mentális erővel rendelkezett, hogy különösebb felkészülés nélkül felment az Everestre, de nem jutott le. Tehát a mentális erő az nélkülözhetetlen, 80% a sikerhez, de az a 20% nincs meg a kiváló fizikummal, akkor nem jössz le. És ő ezt nem érte túl, és hogyan, ezért ajánlom mindenki figyelmével, hogy micsoda körítés volt el között, és mennyire sokat lehet tanulni abból az egy történetből. Ilyen részletességgel nem csak, hogy Magyarországon nem dolgozták fel, tehát senki nem dolgozta fel ezt a történetet rajtam kívül, a világon sem, mert eléggé sok cikkből és videóból, és volt már könyv is, amihez hozzájutottam, abból dolgoztam fel, hogy mi történt ebben a tragédiában, mint hogyha tényleg egy eléggé katasztrófát kutattunk volna ki. A fantasztikus mentális képességekkel egy ennyire alkalmatlan testtel, hogy mi történt. Úgyhogy ez érdekes lett. Tehát ez a két, ha mind a kettő megvan, akkor lehet menni, bármelyik hiányzik, akkor baj lesz. A jó hír az, hogy ha fizikai hamar kiderül, akkor ugye visszafordulsz. Idén is volt egy japán mászó, aki úgy gondolta, hogy különösebb felkészülés nélkül, de korlátlan oxigénpalac használata, ez megoldható. Hát nem csak az oxigénpalac korlátlan használatának lehetősége nem fog izmot tenni a lábadra, tehát hogy azért nem. A mentális az még jobb, mert ha olyan szempontból alkalmatlan valaki, tényleg ő nem jut fel a csúcsig. Tehát innen lehet látni, hogy ebből is lehet látni, ebből következhet, hogy melyik a fontosabb. Hát mind a kettőkkel melyiként fönnmaradunk. Tehát én lehet, hogy itt vakon tényleg itt vergődtem le a hegyen, sokszor csúszkáltam, sokszor voltam emiatt is veszélyek kitéve. Elvesztettem a palackomat a halálzónában, és úgy kellett lélegezni, és azt másként, hát mondjuk azt, hogy nem kaptam röhögőgörcsöt, de meglepődtem, hogy ez is tudtam alkalmazkodni, azt is tudtam, hogy 5 percem, hogy kitaláljunk valamit, mert el fogok ájulni. De én lefele előztem meg halálosan kimerült embereket vakon. Fölfele előztem meg, állítok 3 embert, én 2-re emlékszem, lehet, hogy a harmadikat nem láttam, a halálzónában, úgyhogy már fölfele nagyon rossz állapotban voltak. Ezt a veszélyt nem vállalnám. Tehát olyan állapotban másztak, amire én már biztos, hogy visszafordultam volna, mint most, mint pedig bármelyik korábbi két kísérletem alatt, főleg az északi oldalon. Tehát ott nem elég az, hogy a csúcsról jössz lefele, túl haladsz a gerincen, ami azért teljesíthető, főleg ha látsz, azért volt benne kihívás, és utána pedig egy hatalmas ilyen meredélyen valahogy lejutsz. Ha a lábad bírja, a déli oldalon túl fogod élni a csúcsot. Az északi oldalon még egy csomót oldalra föllemész, és sziklát mászol lefele is, ahol fölfele is kell mászol, hogy lefele menj. Ez egy ilyen sherpa flat, ugye ez a kifejezés erre, hogy végülis az eredője az lapos. És ott az még bőven kevés, mert ott még nagyon erős mentális kihívás jön, és ahhoz, hogy túléld. Cserébe mondjuk kisebb a lavina veszély. Tehát, hogy veszélyességében azonos a két oldal, fizikai kihívásában az északi tényleg nehezebb. De hát viszont, de ezért, tehát ez a kihívás és a veszély eredője azonos, akkor így mondom. A két oldal, délen meg a veszélyek nagyobbak, és talán ennyivel másabb. Mondhatnám, hogy könnyebb, csak az olyan csalóka nem annyira nehéz, de így is nagyon nehéz a déli oldal. És akkor ezt mind kezelni, ez a két alkalmasság kell hozzá.
Azt ugye mindig mondják, hogy ugye 8000 fölött van a halálzóna, most ez nyilván is kitéve egy tábla 8000 méternél, hogy most kezdődik a halálzóna.
Ne valahogy ez jó óra, azért az megmutatja.
Igen?
Persze.
Az, hogy itt van ez a 8000 méteres magasság, azt mutatja?
Hát itt van magasság, mire az órádon,
illetve... Ja, bocsánat, illetve, a te órádon van, igen.
A saját óra, illetve hát én egy ilyen GPS-trackert.
Nem, csak én arra gondolok, hogy lehet, hogy
nem, ez is
fizikai, fizikai állapot függő, hogy akkor mikor következik be ez a... Tehát, hogy hol van az a zóna, ahol már életveszélyben vagy. Mert lehet, vagy ez egy hülyeség, hogy, mert nyilván nem... pont 8000-nél, ha mit tudom, 8100 vagy 7900,
az
vagy
már, ez mit bírunk, attól függ, de maga a zóna az bírsz. Hogy ott már azért annyira alacsony az oxigén jelenléte a levegőben, annyira alacsony a légnyomás, hogy ott egy olyan van, aki egy napot bír ki, a többség azért kettőt, voltak ilyen csodák, hogy valaki hármat is kibírt, volt olyan, aki ott éjszakázott az Everest csúcsán, gondolom nem kevés pénzért, és ő egy serpa hegymászó volt, megmondta, hogy olyan látomásai voltak, soha többet. Az Everest környékén is ritkában jár, de azért megvásztani helyszor. Tehát, hogy a halálzó nem a leáll a legegészségesebb test is, átlagosan két nap alatt. Ha valami bajod van, le kell jutnod, és 8000 fölött nincs nagyon segítség. Egy-két csodálatos mentést tudtunk leírni, de legtöbbször azok is meghaltak, akik menteni próbáltak a társukat. Ott csak te vagy. Tehát ráadásul tehát úgy kísért engem egy hegyi vezető a halálzónában, hogy segítsen, ha valami van, de megmenteni nem tudott volna. Tehát ott például akkor, amikor nem láttam semmit, és beakadtam kötélzetbe a hágó vasammal, akik nem ismerik ezt a felszerelést, az érdekes tüskés talp a bakancsunkon, egy régi kötélzetbe így beakadtam lefele, és egy kiskutyaként nyűszítettem, hogy jöjjön már segíteni, nem, nincs mélységi látásom lefelé, hogy a csúcson ez tudatosult bennem, hogy le kéne jönni, és nem látok élesen. Az pedig egy ilyen, beakad abba a hágóvasba egy ilyen kötél, ez egy ilyen új gyakorlat, így kipöckölöd, és már mész is tovább. Ja, persze, ha látod. Én nem láttam, és annyit rángattam ott a kötelet meg a jobb lábamon a hágóvasat, hogy úgy kilazult, hogy ez később le is vált rólam, csak akkor már a havas jeges meredélyen voltunk, és valahogy nem hagytam el a hágóvasamat. Hát cserébe, mondtam, a palack azért repült a hátizsákkal együtt, egy olyan hiba miatt, amit megint nem láttam, mert hogy akkor már nem voltam abban az állapotban, hogy lássam. De ehhez is alkalmazkodni kellett, hogy ott vagyunk, az Everest halálzónájában, palasz nélkül úgy, hogy a palackos mászó palasz nélkül 5-6 perc alatt, inkább 5 perc alatt elájul, és többet nem ébred fel. És nem, megint az, hogy oldjuk meg a helyzetet. És ebben jó volt, hogy volt egy hegyi vezető, meg még kettő, aki rémülten látta, hogy repül a palaszka hátizsákkal együtt, főleg az, akinek a lábánál landolt. Hogy akkor ezzel kéne valamit kezdeni, például az a palaszka már semmit, onnantól az használhatatlan. Hát hogy jussunk le úgy, hogy palaszk is kéne, maszk is kéne, a maszkom is használhatatlan lett, egyébként ezt a maszkot el is hoztam magammal, tehát hogy ha már így az élet úgy hozta, hogy nem egy könnyű csúcsmászás lett, elhoztam azt a maszkot, ami úgy ott maradt rajtam a bal szerencsés eset alatt. Még egy érdekesség, a babonások előnyben én péntek 13-án értem csúcsot. És hát úgy utána is meg péntek 13, kit érdekel, hát mi történt? Aztán végig gondoltam, ja igen, az orvos után megállapította a szemklinikán, hogy olyan 70%-osan voltam vak. Meg elvesztettem a palaszkomat. És így kellett leérni, úgyhogy még a hágóvas is lerepült a lábamról. Azt gondolom, hogy igaza lehet annak, aki a babonás, hogy már saját rendszerükben én magam nem vagyok az, hogy ennyi mindennel az ilyen balszerencsékkel szemben, hogyha így sikerült, én egy életre meg vagyok védve minden babonától. Hát így legyen. Úgyhogy én hiszek esetben.
Van palackos mászás, palack nélküli, meg péntek 13-án történő mászás. Ez egy téli mászás. Bocsáss meg, csak engem még ez izgat nagyon, hogy ugye most mondtad, hogy a sarkokat akarod elérni.
Igen.
Nem akarsz már 8000-esre menni? Vagy ezt nem mondod, hogy soha nem mondtad soha, mert ugye például azt sem tette meg még magyar, hogy megmászta mind a 14-8000-es csúcsot.
Hát, az nem én leszek, azok a hegymászók, az biztos, nem vonz, engem csak az Everest érdekel.
Kettő, vagy mondjuk olyan, amit még nem...
Nem, ami engem érdekelhet, hogy egy ilyen egyszerűbbnek mondható 8000-es, mondjuk egy manasztó, vagy egy csójú palasz nélkül, ami nekem nehezebb lenne, mint az Everest palacka. Arra talán így rávehető lehetnék, ha visszatérve, hogy az Everestet még egyszer, hát hogyha jön egy nagyon erős szponzori ajánlat, mint hogy idén is szponzorált mászásom volt, és azt mondja, hogy ő ott akar reklámozódni az Everest környezetében, és hát olyan kéne, aki már járt is fönt mindkét oldalról, akkor azért meghallgatnám az ajánlatot, mielőtt válaszolok rá, mert ez egy érdekes kaland. Most is nem az volt a lényeg, hogy engem szponzorálnak, hanem a szponzorált termék üzenetével azonosulni, és ez az azonosulást elősegíteni azoknak, akik fogyasztják ezt a terméket. Ez egy nagyon komoly plusz tudatosságot és felelősségérzetet ébresztett bennem. Nagyon-nagyon más volt így mászni, segített egyébként fókuszáltnak maradni, már amíg láttam.
Egy jeant reklámoztál, tehát
igen.
Ezzel azonosultál, akkor...
Az üzenet ugye az, hogy az ő üzenetük az, hogy azért ez egy ilyen sportosan, elegánsan dekalandkereső valaki, aki ezt ő fogyasztja, és ezzel szíveskedjen azonosulni mindaz, aki fogyasztja a terméket, és ők szíveskednek. Tehát, hogy alapvetően ez egy nagyon sikeres kampány lett így, hogy túléltem.
Hazamegyek, megkóstolom.
Engem kettő dolog nagyon érdekel. A második egy kicsit talán rövidebb, vagy érdekesebb, de az első, hogy amikor hazajöttél, tehát hazajössz egy olyan lelki állapotból, hogy vagy te, meg van a csúcs, és beszűkül a fókuszod maximálisan. És utána hazaérkezel, és most az átlag emberek szemszögéből nézve azért itt arról van szó, hogy Covid, gazdasági válság, háború, hétköznapi problémák. Amikor egy ilyen nagyon módosult tudatállapotból belecsöppensz ebbe, az hogyan csapódik le rajtad? Mint ha visszapattan rólad, tehát egyáltalán nem érint, vagy egyszerűen ez a tudatosság, ez egy teljesen más látásmódot ad erre?
Kivonultam úgy a csúcstámadás időszakára, kizárólag meg, amikor az aklimatizációs körök végén a kommunikációból kivonultam, akkor voltam kívül. Mi az alaptáborra mindenről értesültünk.
De hogy hogyan hat rád, vagy hogyan látod?
Visszazökkentem azonnal. Tehát én Nepálban eltöltöttem így nagyrészt vakon 4-5 napot, amire jegyet szereztem hazafelé. Tehát eleve eltöltöttem ennyi időt, amikor azért én már a realitásba kerültem, és utána pedig én ezt folytattam idehaza. Tehát az alaptáborban van internet, van kommunikáció az Everesten, így értesültünk mindenről. És a visszakerülés a hétköznapokban az nekem onnantól munkaterápia, mert egyrészt az ügyvédirodán van számos feladat várt, de nem túl sok, mert úgy meg tudtuk szervezni, hogy nekem nem álltak meg az ügyeim. Kiváló kollégáim az irodában és a külsős kollégák, akiket bevontunk, elérték azt, nyilván megszerveztük ezt jól, hogy az ügyfelek ebből semmit nem érzékeltek, hogy nem vagyok ott. Ugyanaz a szolgáltatást kapták, tehát én csak úgy felvettem a következő munkamennyiséget, és elkezdtem a munkaterápiát. Mert hogy azért, amikor a hétköznapi életben a munka kihívásai, mint azért én alapvetően nem ilyen izzadságszagú munkának élek, mert milyen alkotó és peres és egyességet jó egyességet létrehozó ügyvédirodánk van ilyen kollégákkal, tehát hogy ez nem az izzadságos munka, hanem az a nagyon odafigyelő és felelősségteljes, és a klasszikusan nagyon jó ügyvédi munka. Ebbe a környezetben azért úgy a hétköznapi dolgok ebben a környezetben átalakulhatnak, hogy kicsit az elég. Na, akkor jön egy Everest expedíció. Na most itt viszont én, ugye 2 hónap az expedíció, mi 6 hét alatt teljesítettük, már azért is, mert én nagyon korán akartam csúcsra érni, korábbi előző évben a probléma az volt, hogy sokat vártunk, az időjárás ez megtréfált bennünket, meg még néhány olyan dolog, ami most talán itt nem is lenne annyira érdekes a beszélgetésben. És ebben a 6 hétben kikerültem a hétköznapi munkából, de ott elég is lett abból, hogy ott voltam, köszönöm, főleg így, hogy nagyrészt megvakultam, és hát vártam az eredményt, hogy visszajön-e a látásom, és meg is mondták, hogy jó volt, hogy egy 5-7 nap alatt visszajön, hát ez majdnem annyi lett, mert 19 nap alatt jött vissza teljesen, de hát ekkora dózist kaptam ott a hidegből, és így a realitásba visszacseppentem, és tettem a dolgomat.
Tehát... De az emberek jelentős része szorong ezektől, kisebb, nagyon mértékben, és viszont egy olyan védő páncélzattal rendelkezel, azért aki egy ilyet túlél, vagy ilyet teljesít, az azt gondolom, hogy egy olyan rezilienciát kiépít, hogy nagyon érdekel azt, hogyan éled meg ezeket a dolgokat, ami az emberek jelentős részének szorongást és egyéb negatív érzéseket generál bennük.
Érdekes dolog, ezt lehet, hogy érdemes lenne tesztelni, de én azt érzem ebben, hogy volt egy veszélyhelyzet, és azt elhárítottuk. És onnantól pedig megy tovább az élet, mert egyébként akkor, amikor más emberek életért ügyvédként vállalunk felelősséget, ugyanilyen veszélyekből őket kimentjük. Én egy kedvenc példám, és ezt szeretem is tartani, az ügyvédek olyanok, mint a hegyi vezetők az extrém körülmények között. Átsegítjük a problémákon az ott, meg néha hegyi mentők is vagyunk, ugye, ott ügyvédként a problémákon átsegítjük a kedves ügyfelet. Néha saját hibáit sem engedjük elkövetni, ami megint a hegymászásra abszolút érvényes, és hegyi vezetőkre. És onnantól, hogy egy krízis helyzetből kihoztuk, onnantól megyünk tovább, és tesszük a dolgunkat. Ez nekem így illeszkedett az egészben, tehát nem az volt, hogy nem egyetlen emléke, nem ott, amikor foglalkoztunk, ez egy nagyon komoly feladat volt. De utána Hát úgy a feszültséget ki kellett engedni. Nagyon érdekes most mi, hogy egyik feszültségből a másikba beléptem, mert hogy a szememmel kellett foglalkozni. Nekem most még nem volt meg az, ami 6 éve, igen, hogy úristen, mit csináltunk azért. Ott is, azt is megoldottam, azt is megoldottam. Na most akkor azért most mi legyen, mert ezt helyre kell tenni. Több éven át helyre került, tehát ez kellett minden beszélgetés, minden előadáson, az volt az én terápiám igazán. Idén viszont nem sikerült ezt a krízis kiengedést gyakorolnom, mert vagy már közben megszűnt, még mindig várom, mikor jön elő, vagy nem lesz, mert hogy valamiért nem lesz, mert én közben elkezdtem azzal foglalkozni, na most akkor vakon kell leélni az életemen, romlik-e ez az állapot, javul ez az állapot, visszajön-e az a korábbi, egyébként olyan mínusz feles, mínusz 3/4-es, tehát az se volt már cson nélkül, talán a mínusz 1-es is lesz, vagy pedig ténylegesen nem, mert akkor ahhoz fogok alkalmazkodni, és úgy fogom leélni az életemet. Annyi szép dolgot láttam már, hogy akkor de nincs más választásom. És ezek után megmondták, így 2 nap vizsgálódás után, hogy minden rendben lesz a szememben, nincs olyan sérülés, ami nem múlna el. Tehát, hogy valahogy így ezek úgy történtek meg, hogy nekem az életem az így néz ki. Hozzáteszem, nagyon szívesen kihagynám a vakonmászás élményét, az asztmás rohamokat és minden ilyet, de ha már az élet így hozta, akkor alkalmazkodnom kellett hozzá. Tehát, hogyha valaki ebből azt akarja kihozni, mondjuk, itt nem rátok gondolok, hogy én ilyen veszélykereső valaki, nem, akkor például bázisugranék, vagy mókusejtőernyőznék, vagy hogy hívják azt, ami ezekben iszonyatos halálesetek történnek. Tehát ha megnézzük a sportokból keletkező hány próbálkozás, most nem a haláleset van, hanem hány ejtőernyős ugrás, hány ilyen mókussiklás ebben a speciális ruhában, hány bármilyen más, mondjuk bázisugrás és egyéb más extrém, hogy hány kísérletből, hány haláleset van, hát az első 10-ben sem nagyon van ott az extrém hegymászás. A biztosítás nélküli sziklamászás ott van az első 5-ben. De én azt nem csinálom, mert hogy engem nem az a technika érdeke, hanem a magaslati döntéshozatal. Ilyen rossz oxigén környezetben jó döntéseket hozni. Ehhez kell egy megfelelő lelkiállapot, a lelkiállapot már meg kell hozni a jó döntést. És ez viszont alacsony oxigénes, ritka levegős környezetben ez nagyon nehéz. És ezért kell a mentál tréning, hogy de akkor is a megfelelő döntés szülessen meg, amikor nincs hozzá elég oxigén. És ez így sikerült.
Nagyon érdekel, hogy te hiszel-e valamiben, és te gondolkodsz-e magadról úgy, hogy te azért vagy itt a Földön, hogy te ezt a feladatot, amit vagy munkásságot, amit te most már egy ideje csinálsz, ezt elvégezd, és ezáltal te hatással legyél az emberekre. Van-e benned bármilyen ilyen típusú hivatástudat, vagy elhivatottságérzés?
Nem, nincs. Én egyensúlyban szeretném élni az életemet. Van egy ilyen teljesítmény az életemben, így különböző kihívásokat így főleg első magyarként így teljesítettem, amiből ha van érdeklődés, akkor adok át, abban a pillanatban nincs érdeklődés, én nagyon meg vagyok enélkül. De addig, amíg érdeklődés van, akkor van egy felelősségtudat bennem, hogy ezt én hogy tarthatnám meg magamnak. Egy olyan tudás gyűlt össze, és olyan tapasztalat, annál én sokkal kevésbé vagyok önző, hogy ezt ne akarjam megosztani. És akkor ezt megosztom. Aztán onnantól, hogy egyszer ez nem lesz érdekes, akkor én maradok egy egyszerű ügyvéd. Nincs ezzel semmi gond, nagyon szeretem csinálni.
Meg lehet ebből egyébként úgy élni, ugye maga a logisztikája, meg a szervezése is, ugye ez egy komoly feladat ezeknek az expedícióknak, úgy gondolom, bár ugye nagyon sok segítség van, mert erre szakosodott irodák vannak, de most például, ugye, hogyha a sarkokra készülsz, akkor azt is ugye elég komolyan meg kell szervezni, tehát hogy ez egy félig meddig életmód, azt értem, hogy az ügyvédi iroda az jól megoldja a te pótlásodat, de ugye mondjuk szponzorkeresés, vagy mondjuk ugye te nagyon kedvesen egy kicsit ilyen amatőr közösségi média szereplő vagy, és nekem egyébként nagyon tetszik, de ugye vannak olyan expedíciók, amik mögött nagyon komoly ilyen marketing munka van, hogy azt te nem tudtad megengedni magadnak, vagy nem is akartad, vagy ez az egész szervezés
részhez, hogy alakul? Egyszerűen, tehát aki pontosan úgy, mint a legutóbbi expedíció szponzora, aki ezzel úgy érzi, tud azonosulni, és mi így egymásra találunk, akkor legyen.
Ő keresett meg egyébként?
Kaptak szponzori ajánlatot, de amint megkapták, visszakézbe hívtak föl, hogy így pont egy ilyen embert keresnek évek óta, fogalmuk nem volt, hogy itt kell
keresni. Tehát te keresed egy...
Van hozzá, tehát igen, csak nem olyan iszonyatosan nagy mennyiségben mennek ki ezek a szponzorajánlatok, tehát nagyon fontos, hogy engem keresett meg dohánytermékgyártó. Hát velük tudtuk
azonosulni.
Tehát azt mással meg úgy életemben egy 100 cigarettát nem szívtam, mert viszont kevésbé lett van hiteles. Én meg ugye az életigenlők oldalán vagyok, tehát szándékosan betegség beszerzése és akár alkalmas tevékenység, így nem. Hát úgy, hogy vagyok, valahogy is el kell hárítani, és hogy ne legyen betegség, az egy másik kérdés, de mondjuk a dohánytermék ez nem került ebbe a körbe bele, tehát nem mindenkivel szeretnék én sem, mert azért ez nekem fontos, hogy a feltételeimet meg tudom teremteni az expedíciókra.
Meg tudod teremteni.
Az, hogy
nem vagy rászorulva, mert ugye így expedíciókról hallottam, hogy úgy kalapoznak
nekik
össze.
Nekik muszáj, de hát ők ebből élnek, ők hegyi vezetők, vagy túrát vezetnek, és hogyha ez nincs meg, akkor nekik nem jön össze az expedíció. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy én meg tudom oldani a finanszírozást. Ha egy ilyen tervezet teljesítmény, valaki reklám ötletet gyárt, akkor és tudunk egymásra találni meg, vagy tudunk egymásra segíteni, nagyon nagy örömmel, akkor nyilván nekem kevesebbe kerül, vagy éppen így lesz az expedíció. Ez így rendben is van. Hozzáteszem, agresszívabb ilyen szempontból nagyobb elvárásokat, vagy talán alaptalan elvárásokat megfogalmaz a cégekkel, mint tehát többször meglepte
őket. Igen, mert ilyenek is voltak.
Volt olyan, amikor olyan elvárásokat támasztottak, amikor tájékoztatom őket, hogy tisztázzuk meg. Én nem azért beszélgetek itt velük, mert egyébként nem jön össze az expedíció. Én egy lehetőséget kínálok, hogy egy ilyen környezetben reklámozzon. És hogyha ezt úgy gondolja, hogy ő pluszokat fog kérni azért, mert szerinte nem jön létre az expedíció, akkor tájékozhatom, hogy az expedíció létre fog jönni. A kérdés az, hogy abból nekem mennyit kell fizetnem. És akkor van, amikor ők megsértődnek, mert ők olyan elvárásokat akartak támasztani, amire sajnos szegény olyan sportársaim, akik erre rá vannak szóló, ezt le kell nyelniük. Hát én soha nem kerülök ilyen helyzetbe, az biztos. Tehát nem lennék önazonos. Tehát én megyek, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ebből így együtt egymásnak tudunk segíteni, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyitott vagyok rá. De abban pillanatban, hogy ez felborul, és úgy gondolják, hogy majd ők lesznek az expedíció egyfajta ügyfelei, akkor biztos, hogy nem.
Ugye neked van gyereked, illetve hát van családod, édesanyád, testvéred. Azért nekik milyen tehát ők hogy veszik ezt a dolgot?
Átbillentek. Hát édesanyám azért tud ilyen mikrokörnyezeti izgalmakat produkálni, hogyha mondjuk tudja, hogy lavina veszély van, és ez volt a nehéz tavaly, hogy akkor hát ő hozzá orvos kellett hívni. Ő nem tudta, hogy én már nem voltam ott, amikor lecsapott a lavina. Tehát, hogy azért ez egy érdekesség volt, de egyebekben ő is már ott van, hogyha a legnehezebbet megmásztam, már mi baj történt. Fiam ugyanígy van ezzel. Apám meg, hát ő meg olyan, hogy ő örül, hogy jó a génállomány, tehát hogy ő maga részéről úgy csendben ezt végignézi, és úgy büszkékedik azzal, na, akkor ezt is sikerült.
Ő is megmászhatta volna, eszébe jutott volna.
Lehet,
időben.
Hogy helyette mászom. Én tényleg nagyon sok ember helyett mászom, ez az egyik, amelyik körülbelül édesapám helyett is mászom, és utána meg elmondom neki.
És a kisfiad?
Ő már úgy van ezzel, hogy apa azt mondja, hogy még találkozunk, és még találkozunk.
Találkozunk még, ez kiváló végszó, ugyanis ez volt a záró epizódja ennek az évadnak, a Tesi Talks. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy első komolyabb felhozatalának. Nagyon szépen köszönjük az EPER szakmai támogatását az elejétől kezdve, nagyon sokat segítettek nekünk, és bízom benne, hogy a következő idényben, évadban hasonló és még ennél is izgalmasabb témákat tudunk majd elétek hozni. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer minden szakmai támogatást, nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, neked is a rendkívül aktív közreműködést. Most mi elmegyünk egy kis nyári szünetre, és felkészülünk a következő idényre, ahogy a legtöbb profi csapat csinálja, úgyhogy én Debreceni Gergő voltam, sziasztok! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!